Tudod, ezen már sokat rögtünk, hogy amikor az embernek kicsi gyereke van, vagy nagyobb gyereke van, akkor úgy lassan érti azt meg, hogy amikor egy utazásra bepakol, akkor mennyire fölösleges 2-3 könyvet is vinnie, mert az volt a tapasztalata régen, hogy ezekben a helyzetekben olyan sokat tudjuk is olvasni. Na de ennek ellenére én azért elvittem 2-t, és az egyik ez volt, Frederik Backman, A hazavezető út minden nappal egyre hosszabb.
Ajánlásra találtad?
Igen. Méghozzá a hugom mondta, hogy egy könyves podcastba hallott először a Backman könyveiről, és többet is olvasott belőle, majd kiderült, hogy az anyu is olvasott tőle többet, és sírva.
Ja, hogy ő már egy ilyen régi szerző?
Nem annyira régi, mert 81-ben született, viszont írt egy könyvet, azt hiszem az a cím, hogy Az ember, akit Óvénak hívtak, ami a összesített svéd kortárs irodalmi bestseller listát vezeti, vagy vezette hosszú ideig a világon, azt hiszem több mint 6 millió eladott példánya volt ennek az Óve könyvnek, és az anyu mondta, hogy azt olvasta, és nagyon tetszett neki, és tulajdonképpen minden, ami jön ettől a pasitól, az szerinte szuper. És akkor megvettem ezt egy ilyen pici kis karcsú könyvecske, és tudtam olvasni a kocsiba is, és sírdogálni rajta, sőt még Triestben is néha-néha le tudtam ülni és olvasni. Egy nagypapának és az unokájának a kapcsolatáról szól úgy, hogy a nagypapa kezdi elveszíteni a kontrollt így az agya felett, és érzékeli, hogy hogyan szűkül össze az agya, hogyan felejt el dolgokat, eseményeket,
Parkinson.
Embereket. Inkább ilyen egyszerű öregedésnek tűnik, tehát ahogy úgy zárul ez a világa, amit ő észlel, és nagyon bántja, és van ez a fiú unokája, akivel egy ilyen nagyon szeretetteli, játszós, ilyen kis belvilágos, titkos, saját nyelven beszélős, nagyon erős, intenzív kapcsolata van, és a könyv az tulajdonképpen úgy vezet át ezeken a kapcsolatokon téged, hogy tulajdonképpen nagyon sokszor nem tudod, hogy most egy valóságos jelenetet olvasol-e, vagy a nagypapa agyában már teljesen összekeveredő, régmúlt, jelen. Néha a nagypapa képeiben összetalálkozik az ő felesége, akit 10 évesen ismert meg, és rögtön beleszeretett, és a nagymama haláláig imádta. Tehát ott van a nagymama szinte kislányként, szinte egykorú gyerekként az unokával. Összekeveri, hogy a fiától kérdezi meg, hogy mi volt az iskolában, miközben a fia már egy felnőtt férfi, hiszen van egy saját gyereke. Tehát, hogy így összecsúsznak valahogy a valóságok, de minden, amiről tudomást szerzel, ahogy olvasol, az tele van egy ilyen szeretet, nagyon nagy érzésekkel, nagyon sok titkos belső nyelvvel, tehát azt látod, hogy nagyon működő kapcsolatokat látsz, érted? Ezt az egykori erős házasságot, annak a kis finomságait, a veszekedéseit, a gyereknevelést, a fiú gyereknevelést, tehát hogy olyan szép és érzelmes, és tényleg így patakokba folyik a könyved, a könnyed, ahogy olvasod, és azt vettem észre magamon, hogy írtóra belassítottam a végén, mert én nem szeretem, amikor ki kell jönni ezekből. Úgyhogy most körülbelül 1 sor per nap sebességgel olvasom, nem tudom mi a vége, és nem is akarom, hogy vége legyen, de nagyon jó benne lenni.
Erről a könnyezésről jutott most eszembe nekem, hogy én nem tudom, hogy miért van ez, de amióta a Mici él, azóta előtte én sose sírtam. Még tényleg a szüleim halálakor sem. Most meg gyakorlatilag nézem a Wrexhamet, Welcome to Wrexhamet, vagy egy mesefilmet, és Happy End a vége, vagy megyek, mit tudom, Velence egyik színházába, amiről beszélünk, és körbenézek. Tehát, hogy simán elsírom. Tehát simán elkezdek könnyezni. Alig bírom visszafojtani, vagy ülök egy koncerten. De ez hogy van? Ezt nem értem.
Én nem tudom, hogy van, csak azt gondolom, hogy attól, hogy lesz egy gyereked, és a gyerekednek a puhaságaiban sokat vagy, ettől van egy elevenebb kapcsolatod a saját érzéseidhez, mint amit kifejlesztettél, amikor úgy csak felnőttként így jöttél, mentél, toltad a dolgokat, megtanultad az önvigyázást, a kontrollokat, a meddig engedheted bele magad, és valahogy a gyerek az egy olyan nem is tartom, igen, egy tartományba visz téged be, ahol folyton közel vannak az érzések, érted? És szerintem ez nem tud becsukódni, ez a tartomány, hanem nyitva van benned, és amikor bemész a teátról a Fenicsébe, akkor azt érzed, hogy itt a tökéletességnek és a szépségnek egy olyan sűrűségével találkozol, hogy az megríkat, és hogyha 15 évvel ezelőtt a Panna előtt mentél volna, akkor is valószínűleg látod, hogy ez nem semmi. De hogy most így nyitva vannak benned ezek a dolgok, én ezt képzelem.
Jó, nekem nincs magyarázatom még erre, vagy nem is keresem nagyon, igazából csak a kontraszt durva. Mert nem gondolom magamra, hogy gyerek vagy fiatal koromban nem voltam kevésbé fogékony ezekre az érzelmekre, de az azért tényleg durva, hogy mit tudom, van egy teniszmeccs, és a, nem tudom, nagyon kemény mérkőzés, ahogy a Fábián Marozsán most 4 napja megverte mondjuk a Gael Monfils-t egy végtelen izgalmas meccsen, és igazából csak az összefoglalót láttam. Nem láttam a meccset, mert esélytelen ráadásul Dan Underwoodnak, tehát másik időzónában teljesen, de hogy az is nem úgy képzelt, hogy ez megríkad, de bizony elhomályosodik a szemem, meg könnyeket csal minden hülyeség.
Szerintem ez tök oké.
Hát én nem tudom, hogy oké-e vagy nem, ez van, és akkor végül is a protestszonggal indultunk el, hogy ez majd egy jó nagy protestszong lesz, ami most következik. És La Casa del Papel. Ez a sorozat azért ment el mellettem, anno, amikor ezt elkezdték, 2017-es, a nagy pénzrablás, így a magyar címe, Money Heist, ez az angol, így találjátok meg majd az N-betűs, piros N-betűs nagyszerű platformon. Egy spanyol sorozat, van vagy 6 évada, a másodiknál tartunk most, és a legrosszabb metódusba követjük, azaz, amikor elalszik a kis csaj, akkor kezdjük el tabletten nézni, amit senki ne csináljon. Senki, főleg ezzel a sorozattal, nem? Mert akkor egész éjjel nem fog aludni. Ráadásul tökéletesítve van a rendszer, tehát 37-40 percesek a részek, tehát egyet nem nézel meg, de 2 minimum. És olyan rajongói lettünk a feleségemmel ezzel a sorozatnak, ezt nem is tudom másképp mondani. Ez nem egy olyan laza pénzrablásos, nem. Senki ne úgy képzelje el, és ráadásul spanyol, tehát európai művészek készítették az elejét egészen biztosan, ameddig most tartunk, és többször elhangzik benne egy dal, ez a Bella Ciao. Nekem ehhez a dalhoz a viszonyom, hát ambivalens minimum, mert hogy rettenetesen utáltam, miért? Ismertem, de az ilyen lakossági diszkókba szoktam hallani, meg volt egy-két esemény is, amit hát végig műélveztem, és ott egy pillanaton túl, amikor a vonatozás és a nem tudom mivel megvolt, akkor a közönség kérésére, hát nem is a Bobán Markovics féle feldolgozása, de én nem tudtam, hogy a Giskrofó is készített ebből egy csodálatos magyar nyelvűt. És akkor, amikor hallasz valamit, a műsor elején ezzel már példáloztam, akkor, hogy innen inspirálódom, mit hallasz, mit látsz, elkezdtem beleásni magam, hogy mi ez a dal. Miért van az, hogy egy olasz antifasiszta nagyapa énekelte, és a két fia pedig kvázi inspirációként használja a rablás eltervezéséhez ezt a szerzeményt? Hát kiderült, hogy igazából a keletkezése Bella Ciao-nak megosztja a szakértőket. Van, aki azt mondják, hogy egy odesszai klezmer motivum, van, aki bécsi munkásdal. Az a lényeg azonban, hogy ez a 40-es években az olasz partizánok, antifasiszták dalává vált a szabadságról, de már tudom, a pósikságon, a rizsföldeken dolgozó olasz asszonyoknak is volt egyfajta, mint a blues az Egyesült Államokban, hogy a rabszolgatartás következtében kialakult. Hát szabadságvágyat fejezte ki, és aztán külön életre kelt, és mind a mai napig az egész latin világban egyfajta a szabadság, az ellenállás, az egyenlőség vágyát kifejező mozgalmár dal, amellett, hogy egy világsláger is, mert elénekelte Yves Montandtól kezdve, tehát gyakorlatilag nagyon sokan, és számos verziója létezik. Én azt választottam, vagy azt találtam így érdekesnek, amit egy Banda Bassotti nevű olasz zenekar játszott el, kvázi szkában.
Csak azt akartam kérdezni, hogy mondtad, hogy a keretkezés története is, szóval több sztori van, ami igaznak tűnik, de nekem, amikor mondod, hogy belecsáó, akkor például ilyen úttörőtábori emlékeim vannak, nagyon-nagyon elmosódottan, mint hogyha ezt a dalt, hogy énekeltük volna ilyen tábortüzeknél, tehát hogy sose gondolkoztam azon, hogy hova rakjam, de valamiért van egy ilyen balos feelingje nekem.
Abszolút.
Is a gyerekkoromból.
Hát ugye abban az időszakban mindenki partizán volt és ellenálló, meg úttörő. Én mondjuk sosem jártam úttörő táborban.
Hogy?
Hát azért, mert teniszütővel a kezemben járkáltam az országban abban az időben, amikor
és
mások...
És sajnáltad, hogy nem mehettél?
Mivel nem tudtam róla, hogy az milyen, ezért nem sajnáltam, mert nekem az volt. És nekem nagyon gazdag gyerekkorom volt ebből a dologból kifolyólag. Tehát
jó,
én
nem versenyezni akartam.
21-eztem meg römisztem a vonatokon, amik te plimpelmeltél.
Zászlófelvonásnál álltam sorba, például. És vártam, hogy legyen vége, és lehessen menni végre a Balatonba.
Uh-huh. Például. Szóval, aki nem hiszi, járjon utána. Nagyon hosszú és gazdag története van a Bella Ciao-nak, és én kérlek benneteket, a legközelebb lakossági rendezvényen vesztek részt. És oda kerül, hogy a DJ-től már kérni kell félrészegen mindenféle dalt, akkor a Bella Ciao-nak ne a kis grofó félét, hanem állítsátok kihívás elé a YouTube diszkóst, és a Banda Bassotti fél a Bella Ciao-t hallgassátok meg, már ha tetszik, ami most jön, hiszen ez egy protest song mégiscsak.